Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Pietro Parolin bíboros az esztergomi bazilikában mutatott be szentmisét tegnap, megáldotta a megújuló székesegyházat. A szentszéki államtitkár homiliájában a háború elől menekülők befogadása, a szenvedők megsegítése keresztényi kötelezettségéről beszélt. Pietro Parolin tolmácsolta Ferenc pápa üzenetét, aki lelki közelségéről és imáiról biztosította a magyar híveket és áldását küldte rájuk. Jelezte, a Szent Atya nagy szeretettel emlékezik a 2023. április végi magyarországi apostoli látogatásra. Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek a szentmise elején köszöntőjében arról beszélt, a török időkben elpusztult esztergomi bazilika új felszentelése 1856. augusztus 31-én az első lépés volt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc bukása után az enyhülés és a párbeszéd felé a magyar nemzet és a bécsi udvar között. Dunakeszin nyitotta meg a 2024-25-ös tanévet a kulturális és innovációs miniszter, az igazságügyminiszter és a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Hankó Balázs szakminiszter kiemelte, 3 év alatt megduplázódott a szakképzésből felsőoktatásba felvettek létszáma. Rétvári Bence államtitkár a PISA felmérések eredményei kapcsán arra hívta fel a figyelmet, az elsők között alig lehet találni európai országot. Utalt arra is, az idén több mint 32, jövőre pedig várhatóan 21%-kal emelkedik a pedagógusok bére. A településen átadták a Dunakeszi diáknegyedet is, ahol gimnázium, technikum, szakképzőiskola, sportcsarnok és úszoda is helyet kapott. Az oktatási komplexum 1500 tanulót képes befogadni. A diákok mobiltelefonjainak iskolai begyűjtésére vonatkozó kormányrendelet hatályon kívül helyezését követeli a pedagógusok demokratikus szakszervezete. Az érdekképviselet szerint a rendelet komoly alkotmányos aggályokat vet fel, sérti a tulajdonhoz való jogot, sértheti az iskolák és a pedagógusok szakmai autonómiáját, ellehetetleníti a digitális kultúra tanítását, ezáltal a nemzeti alaptanterv céljai is megkérdőjeleződnek. A Semmelweis Egyetem bejutott a világ elitbe, a Times Higher Education felsőoktatási rangsorában már a világ 300 legjobb egyeteme közé tartozik. Erről az intézmény rektora beszélt a fővárosi tanévnyitón. Merkeli Béla hozzátette, céljuk az első 100-ba kerülni. Budapesten megnyílt az első magyar-ukrán két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium. Az intézménybe már 350 gyermek jelentkezett. Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója úgy nyilatkozott, a most megnyílt iskolában az ide érkezett gyerekeknek lehetőségük lesz ukránul és magyarul is tanulni. 165 család számára nyújtott támogatást az új tanév kezdet előtt az egyszülős központ. Ha legyen könnyebb az iskolakezdés programnak köszönhetően, az általános iskolások tanszercsomagot, a középiskolások tabletet kaptak, emellett maximum 100 000 forintos albérlettámogatást nyújtanak 10 egyszülős családnak szeptemberben. Rágalmazási ügy miatt Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését kéri a főváros második és harmadik kerületi bírósága az Európai Parlamenttől, tudta meg az Index. A DK politikusát és európai parlamenti képviselőjét Áder János testvére Pölöskei Gáborné jelentette fel, miután bűnösnek nevezte őt a pedofil botrányban. A politikus azt állította, a volt államfő húga a fővárosi oktatási gyermek és ifjúságvédelmi főosztályának vezetőjeként tudott a bicskei pedofil igazgatóról, mégsem tett semmit. Az érintett ezt cáfolja. Élesedik a magyar mobilbankokban az azonnali fizetés új megoldása. Szeptember 1-től minden banki ügyfél képes lesz QR kóddal fizetni. A Quick márkanév alatt futó új fizetési megoldás ingyenes az ügyfelek számára, online fizetésekre és a boltokban a kasszáknál is lehet majd használni. 6 embert megkéseltek egy németországi buszjáraton. Az áldozatok közül 3-an súlyos sérüléseket szenvedtek. A nyugat-németországi Siegen városában a 32 éves gyanúsított német állampolgárságú nőt a támadást követően őrizetbe vették. Az incidens idején csaknem 50 utas tartózkodott a helyi fesztiválra tartó járművön. A hatóságok vizsgálják az eset indítékát. A támadás alig egy héttel követte a solingeni késelést, ahol 3 ember életét vesztette, 80 súlyosan megsérültek. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, a gomoly felhőkből legfeljebb az északi tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A szél sok felé felélénkül, a csúcshőmérséklet 32-33 fok körül alakul, és hasonló időnk lesz a következő napokban is. Hiába van szeptember, a kánikula nem enyhül, híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai műsorunk az otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Első ránézésre nem is gondolnánk, hogy egy csirke mennyi lehetőséget rejt. A csirkét felhasználhatjuk levesek készítéséhez, salátákhoz, adhatjuk főételként sütve, párolva, rántva, ragúnak elkészítve, vagy éppen csőben sült formában, különféle alapanyagokkal gazdagítva. A csirkében az a nagyszerű, hogy egyben is tökéletesen felhasználható, de ha alkatrészeire szedjük, még több lehetőséggel szembesülünk. Így van ez a csirke mellhúsának az elkészítésénél is. Süje Károlyné Klárika erre mond ma néhány receptet és praktikát.
A leves, amit választottam, az a tárkonyos csirkeragú leves lesz. Hát a tárkony már szépen zöldül a kertembe, és nagyon régóta használják ezt a fűszernövényt, a szakácskönyvekbe fellelhető, a szakácsok kedvence volt, és az aromás fűszernövény főleg a francia konyha remekeinek kölcsönöz egyedülálló zamatot. Sok szósz és fűszerkeverék alapanyaga is a tárkony, de az erdélyi konyha is nagyon szívesen használja a tárkonyt, és Magyarországon is, hál' Istennek, már egyre gyakrabban lehet találkozni ezzel, nem csak a bárány húsoknál, hanem másoknál is, mert a bárányhoz különösen nagyon illik a tárkony, de jó még a csirkéhez, a tojásos ételekhez, a halhoz, a májhoz, a spárgához, sőt a sült kacsához is ezek ízesítésére használják. A tárkony ecetben nagyon sokáig megőrzi az aromáját, és hát fagyasztva is tárolhatjuk télire. ha már sok van. A levelek nagyon sok A-vitamint tartalmaznak, kálciumot, vasat, és niacint is tartalmaznak a levelek, tehát érdemes fogyasztani, bár egy-egy ételhez nem kell túlzottan sok, tehát ezzel azért nem pótolhatjuk a vas szükségletünket és egyebeket.
Igen, igen, aromás az íze miatt nem
igen,
jó
tehát
sokat
egy
tenni.
Szállal már nagyon finom levest lehet készíteni. Hát ennek a tárkonyos ragulevesnek a hozzávalói körülbelül 40 dek a csirkemell, vagy egy csirkének az aprólékából is lehet, akkor mindenféle levesz, zöldség, sárgarépa, zöldség, zeller, karalábé, szükséges hozzá legalább 20 deka gomba, egy csésze zöld borsó, ami lehet mirelit is, de már hamarosan majd jön a friss, tehetünk bele egy zöld paprikát, egy paradicsomot, zöld fűszerként akkor jön a egy szál tárkony, egy szál estjánlevél, és már ha lesz zellerlevél, vagy zöldséglevél, azokat is, de akkor kössük össze ezt megmosás után alaposan egy ilyen cérnával, és úgy tegyük a levesbe, és szükséges még hozzá egy fél liter főzőtejszín, ez 10%-os, egy fél citromleve, só és fehérbors. Mindenütt a fehérborsot fogom említeni, a csirkemellhez az illik legjobban, és az aromája is egy kicsit más, mint a fekete borsnak, és hát ha tésztát teszünk bele, tehetünk nem sokat, ha beletesszük a levesbe, akkor egy 5 dekányi csiga tésztát javaslok, vagy készíthetünk vajas galuskát, de külön is főzhetjük a tésztát, különösen akkor, ha úgy készítjük a levest, hogy még másnapra is legyen belőle. Az elkészítése pedig a következő. A csirke mellett megmossuk, szűrő lecsepegtetjük a vizet róla, apró kockákra 1,5-2 centisre fölvágjuk, zsiradékon, ha a csirke hájas volt, akkor előbb ezt kisütjük és azon megsütjük, lángelosztót alkalmazunk, hogy nehogy oda süljön, megpirítjuk, körülbelül 10 percig, ekkor hozzáadjuk a megtisztított levezöldségeket, amelyeket karikára vagy kockára felvágunk, majd hozzáadjuk a szintén felvágott gombát, a zöld borsót, és még együtt is pároljuk. Szórunk rá egy kevés fehér borsot, és megsózzuk. Ezt felöntjük 1,5 liter forró vízzel, és hozzáadjuk a zöld paprikát és a paradicsomot. Amikor már majdnem puha az egész, akkor beletesszük a zöld fűszereket. Ha többet teszünk bele, akkor azt már említettem, hogy kössük össze. Mielőtt hozzáöntjük a tejszínt, kiemeljük belőle már akkor a megfőtt zöld fűszereket, a paprikát, paradicsomot, és levesszük a tűzről a fazekat. Belecsurgatjuk a tejszínt, a főző tejszínt a levesbe. A csigatésztát vagy vajasgaluskát is, hogyha belefőzzük, akkor már azután, hogy hozzátettük a tejszínt, akkor hozzárakhatjuk azt is, és addig főzzük, amíg a tészta nem főtt meg. Hát ez a leves 18 évvel ezelőtt, ezzel fogadtuk a vendégeket a keresztfiam esküvőjén. Mindenkinek nagyon ízlett, és hát főleg a szuhakálói vendégeknek ez egy nagyon újszerű volt akkor, nem ismerték még ezt, akkor csirkemellből készítettük, most hétvégén vasárnap csirke aprólékból készítettem el ezt a levest.
És hát az éttermek étlapjain is már most jó néhány éve találkozhatunk ezzel a levessel, de ebben a formában elkészíthetjük otthon is magunknak.
Igen, és nem csak csirkemellből lehet, hanem sertéshúsból is. Ezzel a módszerrel felkockázunk, készíthetünk egy tárkonyos ragulevest, vagy bárányhúsból, vagy nyúlból, ahhoz is nagyon illik. Azt hiszem, már nyúlból készítettem valamikor ilyet. A következő recept is egy kis nosztalgiát hozott bennem elő, azt 20 évvel ezelőtt főztünk. Az Attila fiam esküvőjén ez bővítette a menüsort, hogy legyen csirke, és tehát a pörkölt mellé egyszerre volt föltállalva, mert nem mindenki szerette mondjuk a marha pörköltet, de akkor legyen könnyebb is, és a következő recept pedig így szól, mazsolás csirkemell. Ehhez kell 2 egész csirkemell, nyilván csak egy család részére mondom most, ez körülbelül 60 deka, egy 5 dekányi mazsola, egy fél citromleve, 2 deci tejföl, Ehhez javasolnám a 25%-os jó tejfölt, az mondjuk 25 dekásban van, csak egy áruházba kapható legalábbis itt Török Szent Miklóson, hogy ne legyen savanyú ez a tejföl, az lényeges, de tejszínnel is megoldhatjuk, hogyha nem ragaszkodunk a tejfölhöz. 3 evőkanál olaj vagy csirkezsiradék, 1 evőkanál finom liszt, ízlés szerint só és törött fehérbors, amit már említettem, ehhez kell egy csipetnyi porcukor is, és a díszítéséhez pedig egy citrom és marinált paradicsom paprika vagy kaliforniai paprika kell. A melleket kicsontozzuk, úgy, hogy egyenként tömör hús darab maradjon, vagyis összesen 4 darab, a mellebőrét lehúzzuk és eltávolítjuk, ha olyan levest főzünk, akár bele is tehetjük, ha már meg van tisztítva. A felforrósított zsiradékon a húsdarabok mindkét oldalát átpirítjuk, majd megsózzuk és megborsozzuk. Fél pohárnyi vizet öntünk alá, és fedő alatt puhára pároljuk. Fél időbe beleszórjuk a megmosott és leszározott mazsolát, ha a hús puha, kiszedjük a serpenyéből és félretesszük. A visszamaradt pecsenye levet összekeverjük a citromlével, közben a tejfölt simára keverjük fél deci vízzel és a liszttel, ezután behabarjuk vele a forrásba levő levet. Kevergetve jól kiforraljuk, és csipetnyi cukorral ízesítjük, sűrűre főzzük. A húsdarabokat a mártásba visszahelyezzük, és egyszer összeforraljuk. Citromkarikákkal, mazsolaszemekkel és marinált paradicsom paprikával díszítve tálalhatjuk, párolt rizst adhatunk hozzá, de illik hozzá a szalmaburgonya, de még a vajas galuska vagy a nokedli, ez is jól megy hozzá, ez egy szaftos hús lesz, és éppen most jutott így eszembe, hogy nem csak mazsolás csirke mellett szoktam készíteni, hanem ananászos csirke mellett is, ami majdnem hasonló az elkészítése. Annyiba változik, hogy ott kisebb darabokra vágom a csirke mellett, és megforgatom lisztbe, és úgy sütöm át mindkét oldalát. És kiszedem belőle, akkor visszahelyezem a megsült csirke darabokat, és ráteszek egy konzerv ananászt, meg a levét is, és ezzel együtt főzöm, és amikor már majdnem kész, akkor tejszínnel sűrítem be. Ehhez is ugyanazok a köretek illenek, amit már az imént is elmondtam. Nagyon finom, ezt gyakrabban készítek, mazsolás csirke mellett, megmondom őszintén, már elég régen készítettem, de így, hogy most előkerült ez a recept, amelyet hamarosan fogok biztosan ilyet készíteni. Tehát ezek ilyen jó kis zaftos, melegen tálalható csirke falatok.
És akkor az ananászosnál már plusz cukrot se kell hozzáraknunk, hiszen az alé, amiben van, az már eleve cukros.
Így van, az úgy attól egy kicsit olyan édeskés lesz, és tényleg nagyon finom, és el is párolok főzés közben a leve. Hát egy kicsit szoktam belőle hagyni, hogy nehogy túl híg legyen, és ha szükséges, akkor még hozzáöntöm. De egyébként nagyon szeretem meginni is az ananász levet, mert elég sok lébe van az ananász eltéve. Ez lehet akár darabolt ananász is, vagy kör ananász, azt nyilván föl kell darabolni, hogyha olyat sikerül vennünk. Csirke mellett sütjük is, ugye nem csak ilyen főzéssel tálaljuk, hanem a hagyományos liszt, tojás, zsemle, morzsa keverékébe megforgatott, rántott csirkemell helyett készíthetünk más bundát is, és ezt is úgy sütjük, mint a rántott csirkét. 2003-ban New Yorkban a kínai büfékben ettem hasonlót, mint ez volt, és hát ehhez viszont a csirke mellett, hát körülbelül fél kilónyi csirke mellett 2-3 centis kockákra vágjuk, nem csíkokra, mint az előbbinél mondtam, és ezt is bepácoljuk 2-3 órán keresztülre legalább, amihez teszek fehér borsot, ételízesítőt és kevés olívaolajat, ebbe nem teszek mustárt meg ilyesmit, és akkor ebbe 2-3 órán keresztül áll a csirke kocka, és sütés előtt még megszórtam rétesliszttel, hogy jobban tapadjon az elkészített masszára. A massza pedig úgy készül, hogy 3 tojás, 2 evőkanál étkezési keményítő, 3-4 evőkanál rétesliszt, 1 mokás kanál sütőpor, és körülbelül 1 deci tej, és ezt mindez simára keverjük. És ebbe mártogatjuk a már lisztbe megforgatott csirkekockákat, forró olajba, aranybarnára kisütjük. Nagyon ropogós lesz a bundája, és az is marad. Ebbe az az érdekes, hogy nem puhul meg, mint a párizsiasan készített, ahhoz hasonló párizsiasan készített rántott hús, hanem ez megmarad keményen. És ehhez készítettünk egy méz, ketchup és szezáma keveréket, amit összeforraltam. Marika azt mondta, hogy ő ráöntötte a csirkére, és még a masszát vegyettől a ketchupos dologtól sem puhult meg. Én nem öntöttem rá, hanem külön tálaltam, és párolatot is készítettem hozzá. De ez is jó, hidegen is, és melegen is nagyon jó.
És nagyon jó mind a kettő, hiszen kétféle módon felhasználható főételként is, ha ráöntjük ezeket az önteteket, igen, szószokat, és úgy még tovább sütjük, vagy pedig tényleg ilyen kis vendégváró falatokként, amik most igen népszerűek, egy ilyen street food-szerű megoldásként.
Hát és kis öntetet bármit készíthetünk, tejföllel, tejszínnel, egy fokhagymásot, egy mustárosat, zöldfűszereset, tehát itt már tényleg...
Sajtok,
igen, tehát nagyon-nagyon sokféle változatot, és nagyon kedvelt. És főleg a fiatalok jobban erőnyben részesítik ma a csirke mellett, úgy tapasztalom, mint mondjuk egy zsírosabb tarját, vagy akár még a karajnál is jobban szeretik a csirke mellből készített dolgokat, de nem olyan egyhangú, mint mindig rántott csirke mellett enni.
És köretként is változatosak lehetünk, hiszen ehhez is a szalma burgonyától a rizsen keresztül, de akár a friss saláta is jól élik bármelyik változatához.
Tehát uborka salátától, vagy vágott, bármilyen vegyes salátával lehet tárolni. Na most a csirkemellnek még további hideg változatai vannak. A sajtos csirkemell őszgerinc formába sütve, ez például a szuhakálói és sógornőmtől Rozikától vettem át ezt a receptet, ő készítette először, és azóta több, főleg ez is ilyen nagy családi ünnepekre nagyon jó, mert előre elkészíthető, ez hidegen, akár egy nagyobb ünnepre is, amikor különböző salátákat készítünk hozzá. Hát ehhez a hozzávalók 1 közepes csirkemell, ami hát olyan 50-60 dekányi, 1 csomag szeletelt vékony szalonna, 20 deka reszelt rapista sajt, 3 darab tojás, 3 evőkanál liszt, 3 evőkanál tejföl, só, fehér bors és elég sok apróra vágott zöld petrezselyem szükséges hozzá. Én mikor legutóbb készítettem, nem volt már zöld petrezselyem a fagyasztóba sem, és medvehagymát tettem hozzá, apróra összevágott medvehagymát, hát mondom, hogy ezzel sem volt rossz.
Különösen jó íze lehetett.
Az elkészítését pedig úgy kell, hogy az őszgerinc formát kibélelünk egy alufóliával, úgy, hogy ez kilógjon a formából, majd ezzel ugye be kell takarni. Erre helyezzük a békönszalonna szeleteket, ami szintén kiír a formából, azt majd később ráhajtjuk, ezt előre elkészítjük. Itt is a csirke mellett kis kockákra váljuk, de apróbb kockákra, akár mint a levesbe mondtam, vagy pedig ennél a sültnél az előbb, ez olyan 1-1,5 centisek legyenek. A tojást, a tejfölt, a lisztet és a reszelt sajtnak a felét megsózom, borsozom, és hozzáadom. A lisztet simára keverjük, és az apróra vágott petrezselyem zöldet hozzákeverjük. Ebbe beleforgatjuk a csirkemell kockákat, és beleöntjük az előkészített őszgerinc formába. A tetejét megszórjuk a reszelt sajt maradékával, és ráhajtjuk először a békönszalonnát, majd az alufóliát. Egy tepsibe vizet teszünk, és belehelyezzük az őszgerinc formát, és 200 fokos előmelegített sütőbe sütjük, körülbelül 45 percig. Most ugyanez húsétel, de itt is alkalmazzuk a tűpróbát, hogy ez a massza, amit beleöntöttünk, átsült-e, tehát megnézzük, és akkor a tetejéről lehajtjuk a fóliát, és pirosra sütjük a tetejét, és akkor már a víz is elpárolgott, meg már nem folyik ki belőle. Ezt én azért szoktam, mert nem mindegyik őzgerinc forma 100%-osan jól zár, és volt már olyan, hogy a zsiradék kisült a sütőbe, és az kellemetlen szagot ad utána, meg takaríthatjuk a sütőt, tehát azért inkább egy tepsit szoktam ilyenkor alkalmazni, amiben teszek egy kevés vizet, hogy ne. Nem azért teszem a vizet, hogy abba főjön, hanem hogy ne süljön le, ne a tepsire süljön annyira rá. És akkor, amikor kihűlt, tálcára borítjuk és eltávolítjuk róla a fóliát, ezt felszeleteljük, és rézsutasan helyezzük kínáló tára, ezt is zöldségekkel díszíthetjük, hát éppen amilyen idény zöldség van, de ha nem szeleteljük fel először, csak úgy tesszük tára, akkor akár kidíszíthetjük piros arannyal, majonézzel, különböző kis rózsákat tehetünk rá, tehát ezt is nagyon gusztusosan lehet tálalni.
És akkor a finom csirkemellből készült leves és különböző főételek után
egy szőlős sütemény receptjét osztja meg velünk Süye Károlyné Klárika.
Most pedig szeretném elmondani ennek a receptjét. Ez ugyan több fázisból készül ez a torta. Először is a torta alapot mondom el. Ez egy piskóta torta. Attól függ, hogy milyen nagyságú edénybe fogjuk belerakni, tepsibe, vagy kör alakú kapcsos formába, vagy akár egy lábasba, ha nincs valakinek kör alakú torta formája, akkor lábasba ugyanúgy meg lehet sütni. És hát a tojás mennyiség természetesen attól függ, hogy mekkora tepsibe akarjuk ezt elkészíteni. Tehát én most csak olyan alapot mondom, hogy egy tojáshoz szükséges egy evőkanál víz, egy evőkanál cukor és egy evőkanál liszt. Most ha kapcsos formában, ugye ez nem olyan túl nagy, vagy egy lábasba sütjük, akkor elegendő hozzá egy 4 tojás, de ha már egy nagy gáztepsibe, akkor a duplája, 8 tojás minimum kell hozzá. Először is a tojás sárgáját szétválasztjuk a fehérjétől. A fehérjét beletesszük egy olyan tálba, amiben föl tudjuk verni a tojásfehérjét. Hát én már csak robotgéppel szoktam, tehát habverővel verem föl, viszont mielőtt elkezdem verni, hozzáteszem ugyanannyi kanál vizet a fehérjéhez, mint ahány tojást tettem bele. És akkor együtt felverem keményre, és utána teszem hozzá egyenként az egy-egy kanál kristálycukrot, és mindaddig verem, amíg egyáltalán érződik a cukor, hogy ropog a fogam alatt, néha megkóstolom, hogy elegen, vagy jól felvertem-e már, meg elolvadt-e a cukor. Ezt követően már fakanállal dolgozunk, nem a habverővel, hogy ne törjön a tojáshab. Hozzáöntöm egyenként a tojássárgáját, hozzászitálom a lisztet, de ez sem egyszerre, hanem szinte kanalanként, vagy 2 kanalanként teszem hozzá, és akkor sütőpapírral, vérrel tepsibe, vagy torta formába öntjük. Előmelegített sütőbe 200 fokon tűpróbáig sütjük, tehát közben nem kell kinyitogatni a sütőt, mert könnyen összeesik a piskóta, tehát már csak a sütés körülbelül 3/4 részébe szabad kinyitni, akkor megnézhetjük, vagy ha valakinek olyan a sütője, hogy nem egyenletesen süt, akkor megfordítjuk, hogy a másik oldala is ugyan olyan szépen süljön. Tehát akkor egy nagy tűvel megnézzük, ha nem ragad már rá a tészta, akkor jó lesz a piskótánk. Amíg sül a piskóta, akkor elkezdjük elkészíteni először is a gyümölcs zselét, amihez hozzávalóként 3 púpos evőkanál étkezési zselaténra van szükségünk, és 1 liter szűrt gyümölcslére, ez alma vagy szőlő, a szőlőből lehet a piros is, vagy a fehér szőlőnek a leve, és hát ezt egy 2 literes lábasba először belerakom a zselatint, kevés lével először nagyon simára keverem, és apránként folyamatosan kevergetés mellett adom hozzá a többi levet, és akkor lángelosztót használok, amikor felteszem a gázra, és kevergetés mellett felmelegítem a zselatinos folyadékot, de nem forralom fel. És akkor már ugye kisült a piskótán, kivettük a tepsiből, mert ugyanabba a tepsibe kell berakni a zselatinos gyümölcslevet, amiben készítettük, mert akkor lesz egy forma tökéletes a nagyság. Más tepsit ne használjunk, csak azt, amiben sütöttük, és akkor ezt a tepsit egy picit bevizezzük, és cellofánpapírt, amit szintén, tehát akkor a cellofánt vágunk, amilyen a tepsink, és azt is bevizezzük, és szépen belesimítjuk ebbe a tepsibe, de úgy, hogy legyen pereme is, mert majd ebbe öntjük a zselatinos gyümölcslevet. Először csak az egyharmadát öntjük bele, és betesszük a hűtőszekrénybe dervedni. Addig elkészítjük a belevaló gyümölcsöt. Hát bármilyen gyümölcsen lehet gyümölcstortát csinálni, most a szőlőt javaslom, de legjobban a bogyós gyümölcsökből mutat, bárhogy szórhatjuk vegyesen is, hát vagy egyszínű, vagy amilyen éppen szőlőnk, vagy málnánk, vagy eper, vagy bármi van, az epret érdemes elvágni, mert az nagyszemű, és azt viszont úgy csináljuk, hogy az alja legyen lefelé, mert akkor az nagyon jól fog mutatni majd, mikor megfordítjuk. És akkor ráöntjük a maradék zselatinos levet, ami többnyire nem szokott megdermedni ez alatt az idő alatt, de ha mégis kezdene már egy kicsit kocsonyásodni, akkor lassú tűzön melegítsük át újra, és akkor óvatosan öntsük rá, kezdjük a sarkánál, és akkor az szépen úgy belefolyik. És akkor ismét visszatesszük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni. Ez alatt, ha még dermed, elkészíthetjük a hozzávaló krémet, ugye a piskótára először krém kerül, utána megy a legutoljára a zselatinos gyümölcs rá. Ehhez egy nagyon könnyű krémet készítünk, hát egy negyed kiló margarinhoz vagy vajhoz 20 deka porcukorot használunk, ezt habosra keverjük, és mielőtt ezt kikeverjük, elkészítünk 4 deci tejbe egy vaníliás vagy egy tejszínes pudingot, és jó keményre fűzzük ezt a pudingot, és ehhez csak nagyon kevés cukrot teszünk, nem annyit, amennyit előír a recept. Amikor jó keményre megfőztük, akkor a lábasba hagyjuk, és egy kis porcukorral megszórjuk a tetejét, ez azért kell, hogy ne bőrösödjön meg. Akkor kikeverjük a margarinnal vagy vajjal a porcukrot jó simára habosra, és amikor meghűlt ez a pudingunk, akkor kanalanként tesszük hozzá és verjük tovább. Ne egyszerre tegyük bele, mert akkor túrós lesz a krémünk, és nem is lesz olyan jó állagú, meg hát nem is lesz olyan szép, és ha kihűlt, akkor a piskótára rákenjük a krémet, és akkor óvatosan ráborítjuk a megdermedt gyümölcsös zselét. Én a cellofánt csak akkor szoktam leszedni róla, mielőtt szeletelem. És akkor így nem kell takargatni a hűtőszekrénybe, mert nyilván vissza kell tenni a hűtőszekrénybe, nem kell takargatni, hogy mert rajta maradt az a cellofán, és akkor már akkor tálcára rakom. És hát ha kerek formába tesszük, ugye akkor átlósan vágjuk, és körcik alakú szeleteket kapunk, viszont körcik szeleteket, vagy háromszög alakú szeleteket lehet a négyzet, vagy téglalap alakú tortából is készíteni. Én ezt úgy szoktam, hogy kimérem, hogy hány centi hosszú a tepsi, és akkor tudom, egy 10-12 centinként bejelölöm a távolságot, és akkor egyenlő szárú háromszögeket vágok belőle, és akkor az egyiknek fönt lesz a talpa, a másiknak alul, és akkor így gazdaságosan szépen föl lehet vágni, és amikor a tányéra kerül, ugyanolyan, mintha egy kerek tortából raktuk volna. Próbáljuk ki most még szőlővel ez, de fagyasztott gyümölcsel is el lehet készíteni, és nagyon mutatós és nagyon finom torta lesz. Próbálják ki, sok szerencsét kívánok hozzá.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárika nénit hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! augusztus 27-én, 28-án két napos találkozót tartottak a Ferences Rend fenntartásában működő oktatási nevelések intézmények pedagógusai számára Mátraverebély-Szentkúton. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Bodó Mártont, a Ferences Rend tartomány oktatási referensét.
Még nincs 10 éve, de már közel 10 éve. Minden évben a Ferences Rendtartomány abban próbálja segíteni az ő iskoláiban lévő pedagógusokat, hogy egy kicsit töltődjenek tanév előtt, kapjanak valami lelki és szakmai támogatást, és úgy indulhassanak a tanévnek, hogy mégis nyilván ott van a nyár öröme is, hogy pihentünk egyet, de hogy valami más impulzus is érje őket, illetve azért többféle intézménye van a Ferences Rendtartománynak, általános iskolája, autistákat segítő központja, 12 év folyamos gimnáziuma, mint a Szent Angéla, kollégiummal egybekötött gimnázium, mint amilyen a most már szeptembertől Szent Antalnak elnevezett gimnázium Esztergomban, és a Szentendrei gimnázium, ami szintén ismert, és van egy óvodája is, a testvérkék óvoda Pasaréten, és hogy az ezekben az intézményekben dolgozók egy kicsit egymással is összekapaszkodhassanak, és egymást is erősíthessék, és ezért ez a két nap, ami elhangzott, ugye most idén augusztus 27-28-a, most már évek óta úgy épül föl, hogy az első egy szakmai nap, ahol inkább a cél az, hogy egy kicsit olyasmi szakmai kérdéseket beszélhessenek meg, ami őket érinti. Mondjuk idén készült egy stratégiája a Ferences Rendtartománynak, ez volt a szakmai nap témája, tehát hogy mik azok a ferences alapértékek, amit jónak látnak, és nagy örömünkre ferences szerzetesek tartották a műhelyeket 8 témában, 3 turnusban, és akkor így minden pedagógus legalább 3-at a 8 témakör közül egy órás blogban kicsit átbeszélhetett a más intézmények pedagógusaival. Tehát tényleg a hangsúly itt azon, hogy együtt lenni és egymást táplálni és segíteni. Nagy öröm a Szentkút, mint hely. Tehát, hogy van egy ilyen helye a Ferences Rendtartománynak, hát ez egy nagyon nagy kincs, ahol tényleg már önmagában, hogy itt lehetnek a pedagógusok, ez is egy nagy élmény és egy nagy táplálkozási lehetőség, úgyhogy szentmisével kezdjük és szentmisével zárjuk a két napot. Ez mind azért tényleg egy nagy ünnep is, és úgy tűnik nekem, hogy egyre inkább szívesen jönnek a pedagógusok ide, mert azt érzik, hogy itt tényleg azért kapnak valamit, amit utána hazavihetnek.
A közös gondolkodás nagyon fontos. 8 alapértéket említett meg, amelyről közösen gondolkodtak itt a két nap során. Ha nem is mindet, de néhányat megemlítene, hogy melyek ezek az alapértékek?
Van egy oktatási bizottsága igazából a Ferences Rendtartománynak, és minden intézmény képviselteti magát ebben, és ők gyűjtötték össze ezeket az alapértékeket, és azokat a célokat, amit lebontva akár 5 éves ciklusban meg is lehet valósítani, hétköznapra váltani az alapértékeket. Hogy mondjunk ki, ilyet, az irgalom például egy ilyen, ami azt gondolom, hogy azért tényleg hogy fordulok én a diákomhoz? Eleve számon kérően, vagy tudva, hogy hát ő is egy otthonból jön a saját esetlegességével, és el tudom fogadni, hogy jaj, nem volt házi feladat például a mai napon. Tehát nyilván, hogy a hétköznapokra váltásra mondjak példát, azért mondom ezt. A testvéri közösség egy másik ilyen alapérték, ami a Ferences Rendnek tényleg egy fontos alapja, hogy együtt közösségben megélni sok mindent. Ez legyen egy kirándulás, legyen egy lelki gyakorlat, ami minden intézményünkben van. Ima reggel, tanítás előtt, tanítás után. Tehát, hogy megélni a közösséget, nyilván Krisztussal is, de alapvetően egymással, és ezt nagyon fontosnak tartjuk. Ez volt egy másik téma, amit megjelent. Ugye a teremtésvédelem szintén a Ferences Rendtartománynak hangsúlyos Szent Ferenctől származó alapértéke. Tehát, hogy ezeket beszélgetni át, de úgy, hogy az iskola mit tud ebbe tenni, és egymásnak tudunk-e ötletet adni, hogy na hát ti hogy csináljátok, mi hogy csináljunk, és esetleg van-e olyan, amit én át tudok tőletek venni, mert hú, ez megtetszett, ez még sose jutott eszembe, és akkor kipróbálom, hogy hogyan tudjuk ezt tenni. Tehát ez a műhely foglalkozásoknak ez volt igazából a szakmai tartalma. Nagyon örültünk, hogy Zsódi Viktor atya itt volt velünk tegnap, ugye ő a Piarista Rendtartomány tartományfőnöke, mert egy kicsit más távlatból lehetett az oktatásra ránézni. Ő hogy látja egy másik szerzetes rend iskoláinak fenntartójaként, mint volt iskolaigazgatóként is, tényleg bölcsességével, humorával itt segített minket, hogy egy picit egy más látásmód is legyen. És azért ezeknek a napoknak egy fontos eleme, hogy van egy este, amikor együtt vagyunk, és egy kicsit kötetlenebbül is lehet beszélgetni. Tegnap egy sajtkóstolás és borkóstolás adta az alapot, és utána ebbe egy ilyen kimeddig van együtt a többiekkel szívesen, volt, aki hajnalig itt beszélgetve, akár táncolva, énekelgetve töltötte az estét.
Számos olyan szerzetes közösség és egyházmegyék fenntartásában működő oktatási nevelési intézmények vannak. Milyen az együttműködés a különböző oktatási intézmények között? Mennyire tudnak tapasztalatot cserélni és segíteni egymás tevékenységét, munkáját?
Ugye azt mondhatjuk, hogy van egy KAPI nevezetű Katolikus Pedagógiai Intézet, ami szervezi azt, hogy az egyházmegyék fenntartásában és a szerzetes rendiek együtt is, például idén volt egy, és már évek óta van a katolikus iskoláknak egy tanévnyitója, ahol együtt vannak, és nyilván közös dolgaikról egyeztetnek, beszélgetnek. Nem titkolva, nyilván vannak feszültségek is, de hát pont tegnap adott erre példát Viktor atya, hogy akár egy fenntartó belül is, mondjuk valamilyen európai piarista rend tartományát említette, ahol a plébániák szemben állnak az iskolákkal, és ha a minisztráns verseny van, akkor a plébániák minisztráns versenyében nem fogják beszámolni az iskolában töltött minisztrálást, mert az egész más, hiába ugyanaz a rend szentmisén vettek részt a diákok. Tehát, hogy mondjam, a magyar valóságban is nyilván ilyenek előfordulhatnak, hogy feszültség akár csak az emberi gyengeségből fakadóan, de alapvetően azt gondolom, hogy van egy egyszerűen már csak a közös feladatokból fakadóan is egy együttműködés az egyházmegyék intézményeivel, és nyilván ez a személyes kapcsolatokon is múlik, hogy ki kivel van jóba, és hogyan tud esetleg még tovább építeni kapcsolatokat. A másik pedig, hogy van egy szerzetesi fenntartású intézményeknek egy külön irodája, ugye ez a szerzetesi iroda a piarista közben, ahol pedig összefogva, és pont van egy oktatási bizottsága is ennek a szerzetesi irodának, aminek a elnöke most Zsódi Viktor atya, tehát ő próbálja a szerzetes intézményeket és vezetőit összefogni, és ez egy szintén régi hagyományra visszatekintve is egy jól működő dolog. Nyilván a szerzetes iskolák egy másfajta, sok esetben másfajta módon működő intézmények, mint a egyházmegyeiek, és ezért szívesen kapcsolódnak egymáshoz, és vannak közös dolgok ugyanúgy, amit szintén tudnak együtt csinálni. Ami viszont, ha szabad itt mondanám, hogy egy zarándoklat, ugye a stigmatizációt ünnepeljük idén, és jövőre szeretne a Ferences rend ezzel is egy kicsit az összes diákot átfogóan valamit szervezni, hogy egy zarándoklat lesz. Remélem, hogy jól mondom, hogy május 30, de ebben most teljesen nem vagyok biztos, de az biztos, hogy május vége felé, ahol együtt lenne egy zarándoklat Szentkútra, ami pont azt szolgálna, hogy egy kicsit megint Szent Ferenc szellemiségét közösen is a diákok megélhessék.
Látjuk azt, és nagyon-nagyon sokat beszélünk arról rádiunkban is, hogy milyen sokat változott a világ, nagyon sokat változott a fiatal generáció is. Mi jelenti véleménye szerint a legnagyobb kihívást ma az oktatásban, hogyha a fiatalokat nézzük?
Hú, hát ez egy nagyon összetett kérdés, és nehéz erre röviden válaszolni. Én inkább azt mondanám, hogy a modern világ az nagyon változik, a digitális közeget is lehetne mondani, de egyszerűen a társadalmi valóság is nagyon változik. A családok háttere, hogy tud jelen lenni a diákok számára, az is sajnos nagyon változik, és nem mindig pozitívan. Tehát, hogy itt egy nagyon összetett helyzetben kell új válaszokat adni erre, de amit én mondanék, hogy sok minden meg nem változik. Tehát, hogy a diákokat szeretjük-e például, és ezt talán ezt emelném ki, hogyha tudjuk szeretni őket, akkor ez egy olyan erő, hogy az nagyon sok motivációt adhat abba, hogy tényleg az iskola az egy olyan tér legyen ma is, ahol valamit átad, értéket is, és nem csak tudományos értéket, hanem emberi értéket is.
Bodó Mártonnal, a Ferences rendtartomány oktatási referensével beszélgettünk. A Ferences pedagógiai napokon előadást tartott Zsódi Viktor piarista tartományfőnök is. Őt hallják most.
Senki sem lehet sziget. Az egészséges ember az közösségben él, közösségi lény. A kereszténységünk, a hitünk az alapvetően egy közösségi cselekmény. Ahogy maga az Isten is közösségként tárta fel a saját létének titkát, úgy észre kell vennünk, hogy mi magunk is egy közösség részeseként tudjuk valóban kibontakoztatni önmagunkat. És a mai világ nagyon sokszor a széttöredezettségével, olykor a sebzettségével inkább ezt az atomizálódást erősíti. És Kalazanci Szent József válasza nagyon is közösségi jellegű volt. Közösséget szervezett a tanárokból, egy szeretes rendet. És nem egyéneket tanított, hanem a fiatalokat is közösségbe szervezte, hiszen akkoriban ez igazából újdonság volt, maga az osztálykeret is, hogy különböző korosztályok szerint osztályokba szervezni a fiatalokat, ez egy kalazanciusi novum volt. Tehát a válaszában is nagyon sokszor a közösség jelenik meg. Mi is keressük azt a módot, hogy hogyan tudunk az iskoláinkban teret adni a különböző közösségeknek, és mi magunk is a kalazancius mozgalmon keresztül, amely a piarista rend egyetemes válasza a fiataloknak, egy olyan teret nyit, amelyben kortárs segítők figyelnek az iskolában jelenlévő fiatalokra egy hét valamelyik délutánján, és őket a tanulásban, a játékban és az imádságban próbálják vezetni. Azt hiszem, hogy mi tanárok is tapasztaljuk azt nagyon sokszor, hogy teljesen más az ereje annak a mondatnak, amit én mondok tanárként, és más az, amit egy kortárs mond a fiatalnak. És ezért a nevelő munkának ez egy nagyon hatékony formája tud lenni, hogy kortárs vezetőket képzünk arra, hogy igazán fontos dolgokra, az együttélés, az együttműködés szabályaira, az önismeret formáira, az imádság és a közös játék megfelelő, fejlesztő formáira megtanítsák az érdeklődő fiatalokat. Természetesen az is fontos a kalazancius mozgalomban, hogy lehetőséget nyit a fiatalok számára, hogy a középiskola befejeztével is kapcsolatban maradjunk velük, hiszen nagyon sok olyan csoportunk van, ahol már egyetemisták vannak jelen, vagy fiatal felnőttként vesznek részt ebben a közösségi életben. Van egy kulturális tudás, ami a kereszténység sajátja, és nagy ajándék az egész világ számára, amelyről bizonyos értelemben a hittantantárgy keretében beszélünk. És van a hit aktusa, amely egy szabad válasz mindarra a meghívásra, amelyet a Jóisten ad nekünk. Hittanoktatás. Elsősorban talán azt mondhatnám, hogy a katolikus iskolák hittanoktatása, ahol heti két órában, általában heti két órában tanítják a hittant, ott természetesen van a hittannak egyfajta közösségi szerepe is. Bizonyos értelemben van katekumenális jellege is, amely a hit átadására vonatkozik. De nem szabad elfelejtenünk, hogy az új kateketikai direktórium is arról beszél, hogy a hittannak, a hittan tantárgynak, annak olyan súllyal kell jelen lennie az iskola életében, mint az összes többi közismereti tárgynak, azzal a rendezettséggel és azzal a szigorral. És pont ezért, pont ez alapozza meg azt, hogy egyébként ez egy választható érettségi tantárgy is, ahol bizony nagyon sok esetben van komoly tárgyi tudás is, amelyel rendelkeznie kell az érettségire jelentkező fiatalnak. Persze, ebben az érettségben is megjelenik a felelet végén egy olyan rész, amit aktualizálásnak nevezünk, hiszen a felelőnek beszélnie kell arról, hogy mindaz a tartalom, az a tudásanyag, amelyről éppen akkor beszélt, az a keresztény életben hogyan aktualizálható, és hogy kell lennie egy rövid, egyperces reflexiójának arra, hogy ez a keresztény életben mit is jelent gyakorlatban. De alapvetően az a kulturális kincs, amely a kereszténység évezredeiben létrejött, az egy olyan érték, amely valóban nagyon sok adatot és nagyon sok tudást tartalmaz, és feladatunk, hogy ezt át tudjuk adni a növendékek számára, hiszen gondoljunk bele, hogy az ember történelmét úgy tudjuk igazából megérteni, hogyha bizonyos adatok felhasználásával egy történelmi képet rajzolunk ki az emberiségről, és hogy ez a felelősségvállalásunkat igazából erősíti. A kereszténységről szerzett tudásunk az nem hátráltatja hitben való elmélyülésünket, hanem alapja lehet. Oly sokszor tapasztaljuk azt, hogy vannak felnőtt emberek, akik nagyon sokszor hitük megfogalmazásában talán egyszerű vagy gyermeki formákkal élnek. Pont azért, mert nem volt lehetőségük, nem volt alkalmuk, hogy a hitükről sokkal mélyebben tanuljanak. Önmagában a hitnek a megtanulása az nem jelenti a hitben való, a hit aktusában való elmélyedést, de egy nagyon jó alapot adhat. És kell is, hogy ezt kihasználjuk erre, hogy észrevetjük, hogy melyek azok a tudásanyagok, amelyeknek az elmélyítése, amelyeknek a megtanulása valóban alapot adhat arra. Nagyon sokszor szerettünk távolságot venni a memoriterektől, mert hogy ez már nem egy modern oktatási eszköz. A régi direktórium, katekatikai direktórium egyébként fölhívja a figyelmeit a tanároknak, hogy bizonyos dolgokat azért érdemes megtanulni, de nagyon érdekes, hogy a modern pedagógia ismét fölismeri azt, hogy bizony a memória fejlesztése memoritereken keresztül nagyon is alapja a tanulásnak, és itt megint arról van szó, hogy a tanulás folyamatát akarjuk középpontba helyezni. Természetesen csak egy apró szegmense lehet a memoriterek tanulása, a tudás, a hittan tudásnak átadásának, de egy izgalmas része lehet, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy az egyházban való jelenlétünk, az nagyon sokszor abból fakad, hogy bizonyos szövegeket közösen ismerünk, hogy közös élménynek igen erősen az egy meghatározó pillanata, amikor sok-sok nemzet tagjai közösen latinul tudják imádkozni az Úr imádságát. Ezt csak egy példaként hozom, hogy bizonyos esetekben egy imádságnak, egy latin imádságnak az ismerete, az alapja lehet annak, hogy olyan hit tapasztalatunk születik, amely aztán erőt adhat az egész életünk folyamán.
De ha valaki nem rendelkezik ilyen ismeretekkel, akkor sincs kizárva a Jóistennel való szoros kapcsolatból. Piaristák Magyarországon nagy hagyománnyal, hosszú életúttal rendelkeznek, de azért a rend tagjai szerte a világon jelen vannak. Mennyire lehet a magyarországi működést, jó gyakorlatot átadni, akár a külföldön, Amerikában, Ázsiában, az ottani jó gyakorlatokat mennyire lehet a magyarországi helyzetre, állapotokra átültetni?
Hát nyugodtan mondhatjuk Afrikát is. Nyáron Rómában voltam tartományfőnöki konferencián, ahol pont afrikai előjáróatyák is jelen voltak, és hogy abszolút megértettük egymást. Nagyon nagy élményem ezzel a képzéssel kapcsolatban, hogy igazából a kihívások, feladatok, azok nagyon hasonlóak. Bármennyire is más a társadalom, másik földrészen élünk, az előjárók akár Dél-Amerikában, akár Afrikában, akár Ázsiában, vagy itt nálunk Európában hasonló kihívásokkal küzdenek. Azt tapasztalom, hogy nagyon sok rétű az együttműködés, nagyon sok formája van ennek. Talán az egyiket, hogy említsem meg, egy fiatal rendtársam, aki egyszerű fogadalmas, most egy évet Limában tölt. Egyrészt ő spanyolul tanul, másrészt megismeri, hogy ott hogyan működtetnek a rendtársak egy iskolát, hogyan élnek közösségben. És hogy ezek a tapasztalatok már most egy-két hónap távlatából nagyon izgalmasak mindannyiunk számára, hogyan ezeket megosztja. És az is nagyon fontos, hogy ő mit tudott átadni. Arról beszél, hogy hát persze itt Magyarországon mi bizonyos informatikai hálózatok kiépítésében, talán az ő érdeklődése is valami ilyen környékén van egyébként, de hogy ő mennyi mindent tud adni pont ezért, és hogy oda került, és hirtelen ő lett az iskolai tableteknek a gondnoka. Mert hogy más szisztémában látja, más rendszerben látja ezt az egész feladatot, ami ott igazán hatékonyságnövelő tud lenni. De ahogy mi átvettük a kalozancius mozgalomnak az építését, megműködtetését, az pedig egy olyan akció volt, ami elsősorban a spanyol rendtársaknak volt a gyakorlata, amit aztán mi tudtunk adaptálni a magyar körülményekre. Számos ilyen együttműködés van, és számos közös gondolkodás, ami tud bennünket segíteni, és hogy nagy élmény az számunkra, hogy a világ minden részéről testvérként köszönhetjük egymást.
Kedves hallgatóink, Zsódi Viktor piarista tartományfőnököt hallották. A szerkesztő Papildikó nevében is búcsúzik a bemondó, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!